Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, nemzeti ünnepünk alkalmából, melyen a magyar állam alapításáról emlékezünk ezekben a napokban, bátorítsuk szívünket, énekeljük közösen a szózatot. Testvéreim, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és szeretettel kérem, hogy akik még nem kapcsolták ki, vagy nem némították el mobiltelefonjukat, azok tegyék meg ezt az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hirdetem, hogy a következő gyülekezeti összejövetelünk jövő vasárnap lesz a délelőtt 9:30 kezdődő Isten tiszteletünk keretében, és mivel most itt ez ünnepen az Úrnak szent asztalát megterítettük, noha hónap utolsó vasárnapja lesz a jövő vasárnap, akkor nyilván nem fogjuk megteríteni, tehát az augusztus havi úrvacsoránk az a mai napon van. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek azt, hogy a héten többször is ravatal mellé álltunk. 16-án kedden 10 órai kezdettel búcsúztunk Sipos János István 75 évet élt atyánk fiától, 19-én pénteken 10 órai kezdettel pedig Pandák Ernő 66 esztendőt élt atyánk fiától búcsúztunk. Isten vigasztalása legyen az itt maradt családtagokon és szeretteken, és áldja meg őket igéjével, útmutatásával, az életük hátralevő részére nézve. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek azt is, hogy az elkövetkezendő héten, 23-án kedden, 10 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben lesz Kovács Emilné testvérünk búcsúztatója temetése, aki Kovács Emil testvérünknek, gyülekezeti tagunknak a felesége volt. Tehát kedden 10 órai kezdettel a Tamás utcában lesz ez a temetés. Mivel Kovács Emilné testvérünk római katolikus volt, ezért az ő temetése a római katolikus egyház szertartása szerint fog zajlani. Szomorúságaink ellenére, vagy azok mellett, örömmel jelentem a testvéreknek, hogy házasságára Isten áldását kérte templomunkban tegnap 20-án 16 órai kezdettel Víg Dániel és Hercegfalvi Barbara testvérünk. Isten vigye jó végbe az ő házasságukat, áldja meg közös útjukat. Szeretettel köszönöm meg a testvérek mindennémű adományát, imádságát, és kérjük is mindezeket az elkövetkezendő időszakban is, hogy Isten ügye, az ő igéjének szolgálata fennmaradhasson közöttünk ezen a helyen. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző, megtartó pásztora. Kedves testvéreim, mint minden úrnapon, ma is hitvallásunk tanítását olvassuk. A Heidelbergi KT 34. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom a testvérek előtt, amelyek a parancsolatoknak, Isten törvényének a magyarázatát adják nekünk. A 34. úrnapjának első kérdése így hangzik: hogyan oszlanak meg e parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, a második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy, igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam teljes alázatossággal és béketűréssel, minden jót egyedül őtől levárjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is, mást képzel vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Kedves testvéreim, az eheti zsoltárunk, melyet bibliaolvasó kalauzunk olvasásra jelöl, a 35. zsoltár. Ennek a zsoltárnak fogjuk most az első versét énekelni Isten tiszteletünk folytatásában. A 35. zsoltárunk első versét énekeljük tehát: Perej, Uram, perlőimmel. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Imádkozzunk, testvérek! Dicsőítünk téged hálaadással, mennyei édesatyánk, mindazért a jóért, amelyben bennünket ezen a héten részesítettél. Köszönjük neked az ételünket, italunkat, köszönjük neked lakásunkat, otthonunkat, hálásat, megköszönjük neked hazánkat, szeretteinket. És mindenek előtt megköszönjük te neked azt, hogy ismerhetünk téged. Hogy hallhattuk és hallhatjuk a te hozzánk szóló szavadat és üzenetedet. Köszönjük neked azt a szót, amely utolért bennünket, gyászunkban, ravatalaink mellett. Köszönjük neked azt a szót, amely utolért bennünket örömünkben, amellyel megszólítottál és megszólítasz bennünket betegségeinkben, gondos vagy gond nélküli állapotunkban. Köszönjük te neked azt, hogy kapcsolatban lehetünk veled, hogy itt lehetünk a te házadban. Arra kérünk, segíts is meg bennünket, hogy veled legyen itt találkozásunk, hogy megértsük és meghalljuk azt, amit meg kell hallanunk és meg kell értenünk. Hisszük és tudjuk, hogy szent lelked által képes vagy alkalmassá tenni bennünket erre. Ezért arra kérünk, hogy cselekedjél velünk irgalmasan és szeretettel, hogy megérthessük, felfoghassuk a te igédet, és könyörülj meg rajtunk, hogy megtehessük azt, amire a te igéd bennünket elkötelez, amire bátorít, hogy vehessük a te igédből a te vigasztalásodat és útmutatásodat, kiki azerint, amint erre szüksége van. Megköszönjük neked azt, hogy velünk vagy, hogy segítségül hívható vagy, és megköszönjük te neked azt, hogy meghallgatsz bennünket, nem önmagunkért, nem a mi szép szavainkért, hanem egyedül a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Legyen áldott az ő neve, és általa a te neved közöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel Istennek igéjét, amelyet a mai napon Bibliaolvasó kalauzunk által jelölt szakaszból, Máté evangéliumának 5. fejezetéből olvasok. Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 17. valamint a 18. verseket. Az Úr Jézus Krisztus szavai ezek, amelyek az úgynevezett hegyi beszédből valók, Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 17. és a 18. versben ezeket találjuk megírva. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Kedves testvéreim, ezekben a napokban a magyar államiság ünnepe van. Megemlékezünk arról, hogy első István király az addigi fejedelmi törzsi rendszert egységes állammá alakította, amelyhez többféle eszközt használt. Kétségtelen, hogy az egyik legfőbb eszköze a magyar államiság megteremtésének az volt, hogy egységes törvény született, amely mindenkire nézve biztosította a keretet és a rendet. István király olyan uralkodó volt, aki felismerte azt, hogy az emberi közösség, az emberek közössége akkor válhat itt a Kárpát-medencében általános értelemben hasznossá, ha közös nevezőre jutnak az itt élők, ha közös rendet találnak, és ezt egy törvény képes szabályozni, előírni és megmutatni. Így hozott István és az ő utódai főképpen még inkább törvényeket. A törvény az a törvényhozó látását tükrözi, méghozzá azt a látását, hogy a törvényhozó szerint mi a jó és mi a rossz. Ezért a törvény arról beszél, hogy mi az, ami megengedhető, és mi az, ami nem megengedhető azok számára, akik a törvény hatálya alá esnek. Meg kell azt jegyeznem, és jó is, ha beírjuk a szívünkbe, hogy minden törvény mögött ott áll egy értékítélet és egy értékrend. A törvények nem maguktól születnek. A törvényeket törvényhozók hozzák, alkotják, akikben ott van belül egy értékítélet, egy értékrend, és a törvények által, amiket meghoznak a törvényhozók, ezt az értékrendet és ezt az értékítéletet nyilvánítják ki, vagy erősítik meg. Azt is el kell mondjuk a törvénnyel kapcsolatban, hogy a törvényben sokan egy rossz dolgot látnak. Ha elhangzik ez a szó, hogy törvény, meg rend, akkor sokakban egy ilyen rándulás megy végbe gyomortájékon, megijedünk. A törvénynek, a rendnek az őreitől is. A legtöbb ember, főleg itt Magyarországon jellemző ez, nyilván van ennek történelmi oka, de még aki nem csinált semmit is, ha egy rendőr megállítja, mindjárt zavarba jön. Mindjárt azt kutatja, keresi magába, hogy vajon mit csináltam rosszul, és milyen szankciók fognak engem most sújtani, azért, mert megsértettem a törvényt. A törvényben sokan tehát egy rossz dolgot látnak, úgy tekintik a törvényt, hogy valójában az emberi boldogságnak és a boldogulásnak a nagy akadálya a törvény. Sokan úgy gondolják, hogy ha nem lenne törvény ebben a világban, akkor sokkal boldogabbak lehetnénk, és sokkal jobban tudnánk boldogulni. De a törvény egy olyan dolog, testvérek, ami már az ember teremtésének pillanatától döntő jelentőséggel bír, méghozzá az ember boldogulása és boldogsága szempontjából. Remélem meg fogjuk majd érteni itt a prédikáció kapcsán, de most kimondhatjuk azt, hogy akik a törvényt elvetik, és akik a törvényben a boldogságnak, a boldogulásnak az akadályát látják, azok mind tévednek. Azért tévednek, mert a teremtettségünk révén hozzánk tartozik, tőlünk elválaszthatatlan az, hogy törvényre van szükségünk ahhoz, hogy mi boldogokká lehessünk és boldogulni tudjunk itt a földi életünkben. Maga az egész teremtés is. Most olvassuk Mózes első könyvét, a Biblia olvasó kalauz szerint törvények mentén ment végbe. Bizonyos rendben hozta létre Isten ezt a világot, és mindennek adott Isten törvényt, rendet. Ezeket a rendeket és ezeket a törvényeket szoktuk a természet rendjének, vagy a természeti törvényeknek mondani. És nagyjából ismerjük ma már azt, hogy a világban, a természetben milyen törvények uralkodnak. Honnan lettek a természetnek ezek a törvényei? A Biblia megmondja, Isten adta és szabta meg a teremtettség minden egyes törvényét. Az emberi közösségnek Isten azonban személyre szabott törvényt adott. Isten így is megkülönböztette az embert a többi teremtménytől. Sokféle módon különböztetett meg bennünket, embereket Isten az állatoktól, a növényektől, a csillagoktól, a földtől. De az egyik legfőbb dolog az, hogy Isten személyre szabott törvényt adott az embernek, az emberi közösségnek. Amikor az ember törvényt sért, akkor az történik, hogy a törvény által biztosított rend megborul. Ez mindig veszélyes folyamat. A természetben is, meg az emberi közösségekben is. Zavar keletkezik a törvény sértés nyomán, és ebből bizonytalanság, majd káosz fakad. Isten, amikor megteremtette az első embert, amikor megteremtette ezt a világot, akkor tájékoztatta erről az embert, hogy a világban rend van, méghozzá Isten törvénye szerint van rend ebben a világban. És azt mondta el Ádámnak és Évának, hogy ha megsértitek ezt a rendet, van rá módotok, szabadságotok van, ha megsértitek ezt a rendet, akkor zavar fog beállni, bizonytalanság és káosz fog előállni ebben az egész világban. Ez sajnos megtörtént, erről is olvashattunk nemrégiben az Ószövetségben, a bűneset leírásakor. Az ember megsértette Isten törvényét, és ennek egy hatalmas zavar és káosz lett a végeredménye, amely mind a mai napig tart ezen a földön és az emberi társadalomban. A törvény sértés legfőbb következménye az lett, hogy a törvény adója és az ember, akinek a törvényt adta, eltávolodtak egymástól. Eltávolodtunk Istentől. Testvérek, azt gondolom, hogy fontos tudnunk, hogy Isten törvényének a megsértése az azt jelenti, hogy a magam törvényével felül bírálom Isten törvényét. Tehát az Isten törvényének a megsértése az nem egy semleges dolog, mert egy semleges dolog lenne az Isten törvényének a megsértése, akkor nem távolodnánk Istentől. Az Isten törvényének a megsértése azt jelenti, hogy én magamnak alkotok egy törvényt, ez föléje helyezem annak, amit Isten mondott, és innentől kezdve a két törvény egymásnak feszül, és ezért távolodunk egymástól. Minél inkább az én öntörvényűségem érvényesül az életembe, annál jobban távol kerülök Istentől. Már amikor megszületek is, távol vagyok Istentől, és aztán az a helyzet, hogy egyre nagyobb a szakadék Isten és az ember között. Minél inkább a magam törvényei szerint élek, annál inkább feledem Istent, és feledem az Isten törvényét is. Mert aki távol van tőlünk, azt előbb-utóbb el szoktuk felejteni. Akivel nincsen napi találkozásunk, érintkezésünk, arról nem tudunk egy idő után semmit. És ha nem tudunk róla semmit, akkor ez azt jelenti, hogy egyre távolabb kerülünk egymástól. Testvérek, így lett a világ, és benne az egész emberi közösség egyre jobban öntörvényűvé, Istentől elszakadóvá, és ezzel együtt egyre inkább kaotikussá. Hát most már ugye olvassuk Mózes első könyvét, már a 10. fejezetben, 11. fejezetben járunk, és elég volt odáig eljutni, hogy meglássuk azt, hogy a világ Isten nélkül milyen kaotikussá lett, ezért jött el az özönvíz. Mert a világ az öntörvényűségében nagyon gyorsan és rendkívül mélyre képes jutni, elszakadni Istentől, elszakadni minden jótól. És ennek az a következménye, hogy irdatlan káosz lép föl, aminek Isten végül az özönvízzel vetett véget. Az a baj, hogy az ember maga alkotta törvénye nagyon ingatag. Túl azon, hogy elszakít bennünket Istentől, mert mindig ellene megy az én törvényem Isten törvényének, és én egyre távolabb kerülök Istentől, az öntörvénnyel az a problémánk, hogy nagyon ingatag. Miért? Azért, mert az ember változik, és ahogy mondtam, minden törvény mögött áll egy értékrend. És talán nem kell itt sokat beszélnem a testvéreknek arról, hogy az ember értékrendje csak a saját élet útján is hogyan és mennyit változik. Más volt az érték akkor, amikor gyerekek voltunk. Egy darab csokival beértük. Meg lehetett bennünket vigasztalni azzal. Egy síró felnőttet nem lehet egy darab csokival megvigasztalni. Más volt az értékünk, az értékrendünk, amikor fiatalak voltunk. Amikor pesgett bennünk az erő, amikor kerestük a párunkat. Mennyit változik az ember értékrendje akkor, amikor megszületnek a saját gyerekei? És egy kicsit máshogy kezd nézni a világra. Kezdi már látni, hogy mennyi téves döntést hoztam, amit nem szeretnék, ha a gyermekem is meghozna. Aztán mennyiben változunk, amikor megszületnek az unokáink. És akkor még csak arról beszélek, testvérek, hogy a mi öntörvényünk önmagunkban mennyire változó. Akkor még nem beszélünk arról, hogy mennyire változik a mi öntörvényünk a környezetünk révén, ami mindig változik. Hogy viselkedünk egy politikai rendszerben? Hogy alakítjuk hozzá az életünket az árhoz, a többséghez? Mert az ember öntörvénye az egy ilyen dolog, hogy mindig változik. Az ember keresi magának azt, ami jó. És azt is el kell mondanunk, hogy az öntörvény ingatagsága és az Istentől való távolodásunk hatása mellett egy olyan problémával is küzd, hogy Istenen kívül egy másik személy is jelen van ebben a világban, a nagy romboló, a káosz atya, az ördög. Aki segít nekünk abban, hogyha nem lenne ötletünk arra nézve, hogy hogyan lehetünk még öntörvényűbbé, akkor ő dobja a receptjeit. Van egy nagy rossz akarunk, aki mindannyiunkat az öntörvényűségben akar erősíteni, és ezzel Istentől és egymástól is elszakítani. Ez pedig az ördög. Nem tudjuk őt lecsavarni. Nem tudjuk elhallgattatni. Az ördög számunkra megfoghatatlan. Nem tudjuk bezárni. És ő egyfolytában azon van, hogy mi minél inkább mindannyian öntörvényűbbé váljunk. Isten nagyon sokszor emlékeztette a Biblia szerint, és a történelem szerint is az emberi közösséget arra, hogy az ő törvénye érvényben van. Lehet, hogy mi eltávolodtunk tőle, lehet, hogy nem emlékszünk rá, lehet, hogy igyekszünk elfeledni azt, hogy Isten adott törvényt ennek a világnak, de Isten újra és újra belenyúl az emberi közösség életébe, és emlékeztet bennünket arra, hogy az ő törvénye létező, való, és hatályban van. És mivel ő a mindenható, a törvénye nem hagyható figyelmen kívül. Tudják, testvérek, hogy általában úgy van ez, hogy vannak törvényhozók. Általában ők azok, akik vagy képviselők, vagy elég hatalommal bírnak ahhoz, hogy a törvényeket hozzanak. De úgy szokott ez lenni, hogy amikor valaki elveszti a hatalmát, amikor valaki elveszti a társadalmi bizalmat, és jön egy másik uralkodó, jön egy másik párt, egy másik kormány, akkor mik szoktak születni rögtön? Új törvények. Új törvények. Testvérek, Isten törvénye nem hagyható figyelmen kívül, mert továbbra is ő a mindenható a teremtettségben. Isten se lehet leszavazni. Isten se lehet félreállítani. Ezért az ő törvénye, amit adott ennek a világnak, amit adott az embernek, hozzá hasonlóan örök. Ez azt jelenti, hogy Isten maga is a saját törvénye által tartja fent a rendet és gyakorolja a hatalmát a látható és a láthatatlan világban egyaránt. Az ember és az emberi közösség újra meg újra beleesik egy nagy hibába. Ez a hiba pedig az, hogy azt kezdjük gondolni, hogyha a sok öntörvényűséget összehangoljuk, akkor olyan erősekké lehetünk, hogy megállíthatjuk az Istent. Mindig újra és újra beleesik az emberiség ebbe a hibába. Hogyha sok öntörvényűséget valahogyan összehangolok, akkor végül majd Isten is tétre kényszerül. Azonban tudjuk már azt a történelemből, hogy a sok milliárd öntörvényűség az nagyon nehezen hangolható össze. Akik házasságban élnek, azok tudják, hogy két öntörvényűség is nagyon nehezen hangolható össze. Amikor megjelenik a gyerek, akkor egy családban három öntörvényűség jelenik meg, és irdatlan nehéz összehangolni. És minél nagyobb egy család, annál lehetetlenebbnek tűnik, hogy összehangoljuk a sok öntörvényűséget. Ennek ellenére a történelemben újra és újra fölmerül az, hogy valahogy ezt a sok milliói, milliárdnyi öntörvényűséget hangoljuk már össze. És ha összehangoljuk, akkor végül majd a mindenható Isten is térdre kényszerül. Hát ezeknek a történelmi kísérleteknek a módszere olykor az erőszak volt, a különböző diktatúrák, néha történtek szép szóval, csalogatással, meggyőzéssel, máskor történtek hazugságokkal, hatalmas, ordas hazugságokkal, hogy valahogy összehangoljanak emberi közösségeket. Ma tekintsünk egy kicsit a világba szét, azt kell elmondanunk és azt kell látnunk, mert így is szokták ezt emlegetni, hogy egy globális összehangolási kísérlet zajlik. Egy globális, az azt jelenti, hogy az egész földre kiterjedő összehangolási kísérletnek vagyunk mi magunk is az alanyai. Ennek része a helyi, az úgynevezett nemzeti közösségek törvényeinek a megbélyegzése, degradálása, megsemmisítése, egy új értékrend alapján. És ennek a globális összehangolásnak az alapvető szüksége az, hogy egy globális új törvény szülessen, amely nyilvánvalóan mindenkire egyformán érvényes. Kedves testvérek, a világ azt kommunikálja, hogy az emberi közösségnek itt a földgolyón a boldogsághoz és a boldogulásához szüksége van erre. Szüksége van erre a nagy közös összehangolódásra. Éppen ezért, aki nem akarja ezt a közöst, aki ragaszkodik a maga kis helyi törvényeihez, hadd mondjam így, nemzeti dolgaihoz, az a legfőbb akadálya a világ boldogulásának. Tessék megnézni, Magyarország ott van a vádlottak padján. Európában mindenképpen, de tudjuk azt is, hogy Amerikában is. Mi lettünk az akadályai Európa boldogságának? Miért? Azért, mert ragaszkodunk a helyi törvényeinkhez. Ragaszkodunk a nemzeti törvényeinkhez. Azért, mert nem akarjuk elfogadni mások törvényeit és mások értékrendjét. Azonban hadd hívjam föl a testvérek figyelmét, hogyha még sikerül is összehangolni néhány millió vagy milliárd öntörvényű embert, tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy ér-e az valamit Isten törvényével szemben. Valóban az lesz, hogy olyan nagyokká leszünk, hogy az Isten megretten tőlünk, és félrevonul? Olvassuk el a mai ószövetségi bibliaolvasó kalauz által kijelölt szakaszt, amely a Bábel történetét írja le nekünk, ahol az emberek összefogtak, hogy megmutassák Istennek, vagyunk. Tessék megnézni, hogy az Isten mit válaszolt erre. Nagyon egyszerűen intézte el, azt olvasjuk, hogy összezavarta a nyelvüket. Nem volt atombomba. Egy nagyon egyszerű dolog történt. Isten leszállt, hogy megnézze, mi van ott. Mit akarnak ezek? Összezavarta a nyelvüket, és ennek a nagy összefogásnak azonnal vége lett. Vége kellett, hogy szakadjon. Testvérek, a történelem tanít bennünket. De úgy látszik, hogy nem vagyunk jó tanulók. Mert újra, és ma is, ebben a globális összetartásban azt kezdik gondolni az emberek, hogy majd az Isten megretten. Majd visszavonja a törvényeit, majd alárendeli magát nekünk, majd legyőzzük őt. De megtörténhet ez? A múlandó, a szüntelenül változó, alkothat-e olyat, testvérek, amely térdre kényszeríteni a múlhatatlant, az örököt? Ugye tudjuk mindannyian a szívünk mélyén, hogy ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Amikor Jézus itt járt a földön, arra emlékeztette egykori hallgatóit, és az evangéliumok által minden embert, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje az Isten törvényét, hanem azért, hogy betöltse az Isten törvényét. Jézus nagyon egyedi volt ebben a tekintetben is. Volt egyszer valaki a földön, aki azt mondta, hogy ő nem akarja az Isten törvényét eltörölni, nem akarja az önmaga törvényével felülírni, nem akar vele szembe menni, hanem egyetlen egy célja van, ez pedig az, hogy az Isten törvényét betöltse. Ilyen ember nem volt Jézus előtt, és olyan ember, akinek ez sikerült volna, nincs Jézus óta sem. Jézus teljesen egyedülálló. Életével éppen azt mutatta meg, hogy aki Isten törvényét nem legyőzni, hanem komolyan venni akarja, az végül boldog és győztes lesz. Éppen azért lesz boldog és győztes, mert aki Isten törvényét be akarja tölteni, az nem elfelé mozog Istentől, hanem Isten felé mozog. Istenről pedig azt mondja el a Szentírás, azt jelenti ki magáról Isten, hogy ő boldog, és azt, hogy ő győztes. Tehát aki Isten törvényének nem ellene megy, hanem aki Jézushoz hasonlóan Isten törvényeit betartva, Isten rendjét magára véve él, az közeledik az Istenhez, a győzteshez, a boldog Istenhez. És ennek az a következménye is vele járója, hogy az ember maga is boldoggá lesz, sőt, hadd mondjam így, győztessé lesz. Jézus boldog volt? Jézus győztes volt, kérdezhetitek? Igen, az volt az ő feltámadása és az ő mennybe menetele, az egyértelmű bizonyítéka ennek. Jézus győzött, Jézus boldog. Hadd mondjam így mai szófordulata, hogy Jézus köszöni szépen, nagyon jól van az Atya Isten jobbján. Annyira jól van, hogy irigykedve nézzük innen a földről. Noha nem látjuk, de mégis irigykedünk Jézusra. Milyen jó lenne oda jutni. Én még nem találkoztam, de ez nem zárja ki, hogy nincs olyan ember a földön, aki végül ne akarna mennybe jutni. Még nem találkoztam olyannak, aki azt mondta, hogy én a pokolba akarok menni. Olyannal találkoztam, aki azt mondta, hogy menj a pokolba. De olyannal, aki azt mondta, hogy én oda akarok menni, olyan én még nem. Miért, testvérek? Mert valahol az ember tudja, hogy Jézus győzött. Jézus boldog. És ahol ő van, ott akarok lenni én is. De hogy jutott Jézus oda? Úgy jutott oda, ahogyan elmondja ezt itt a hegyi beszédben. Én nem azért jöttem. Én nem azért jöttem, hogy az Isten törvényét eltöröljem, hogy azzal szembe menjek, hanem azért jöttem, hogy ezt a törvényt betöltsem. Én nem legyőzni akarom az Istent öntörvényűleg, hanem én hagyom, hogy az Isten meggyőzzön engem. Én bele akarok simulni az ő rendjébe. Éppen azért, mert előttünk van az Úr Jézus Krisztus példája, el kell, hogy mondjuk azt, hogy annak az életnek van jövője, amely Istennel harmóniába kerül. És el kell, hogy mondjuk azt, hogy annak az emberi közösségnek, annak az emberi társadalomnak van jövője, amely Istennel harmóniába kerül. Hogy tudunk Istennel harmóniába kerülni? Úgy, testvérek, ha komolyan veszük az ő törvényeit. Mert az ő törvényei mögött ő maga áll. Olyan nincs, hogy én azt mondom, hogy nekem Isten szimpatikus, de a törvényei nem kellenek. Isten nem lehet szeretni úgy, hogy nem veszem komolyan a törvényeit. Aki pedig Isten törvényeit komolyan veszi, az azért veszi komolyan Isten törvényeit, mert szereti az Istent. Elfogadja az Istent. Vágyik az Istenre. Első István király felismerte ezt, és ez a mi magyarságunknak a hatalmas, ezer éves öröksége, amelyhez nekünk sokkal jobban ragaszkodnunk kellene. Azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy ma a nyugati embertársaink éppen ezt az örökséget akarják elvenni tőlünk. Nem kell az Istenhez annyira ragaszkodni. Nem kell az Isten rendjéhez és a törvényéhez annyira ragaszkodni, mint ahogy ezek a csökött magyarok teszik. Ezért hordjuk a bélyeget magunkon. Mert van a magyar államnak egy olyan alkotmánya, amely az Istenről nem restel beszélni. És amely az Isten törvényét nem restelli mindenek alapjává tenni. Nem vagyunk szentek, félre ne értsék a testvérek. Nem vagyunk különbek, jobbak más népeknél és nemzeteknél. Egyszerűen abban különbözünk másoktól, hogy van egy nagy örökségünk. Az, hogy ismerjük Isten rendjét és törvényét, és van egy történelmi tapasztalatunk arról, hogy úgy lehet ebben a világban boldogulni, hogyha az ember Istent komolyan veszi, és a maga törvényét az Isten törvényének alája rendeli. Jézus azt mondja, amíg be nem teljesedik minden ebben a világban, addig a törvény érvényben van és érvényben marad. Ugye így olvastuk az Úr Jézus Krisztus szavait, bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jota vagy egy vessző sem vészel a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Amíg Isten tervei végbe mennek ezen a világon, addig a törvény hatályos. Meg lehet tagadni, ki lehet írtani, Isten törvénye hatályban van. Aki öntörvényűen figyelmen kívül hagyja, aki felülbírálja, azt majd végül Istennek ez a hatályos törvénye el fogja ítélni és el fogja veszteni. Testvérek, ne lépjünk erre az útra. És mindig gondoljuk meg azt, hogy mi a helyes út. Olyan jó lenne, ha meg tudnánk vizsgálni, akár ezen a mai napon is, a saját életünket. Mindannyiunknak vannak öntörvényűségei. Reggeltől estig. Hozzuk és gyártjuk a törvényeinket. Vizsgáljuk csak felül, hogy naponta hányszor írjuk felül Isten törvényét. Saját boldogtalanságunknak, saját vesztes életünknek a szerzői vagyunk, testvérek. Ki a magáénak, de ezzel együtt sokszor a másokénak is. Nem látod az életedet boldognak és győztesnek? Akkor állj már oda az Isten törvénye elé, és tartsál önvizsgálatot. És talán kiderülhet, ha kellően őszinte vagy, hogy napról napra az a baj, hogy az öntörvényűségeddel felülbírálod, átléped az Isten által megszabott rendet. És ennek az eredménye mindig és mindig, amíg minden be nem teljesedik, azt mondja Jézus, ennek a következménye a káosz. A káosz és a boldogtalanság. Zárjuk ma szívünkbe az Úr Jézus Krisztus üzenetét, aki azt tanítja meg nekünk és azt éli elénk, hogy Isten törvényével nem harcolni kell. Nem szembe kell menni az Isten törvényével, hanem azzal össze kell hangolódni. Annak alá kell vetni magunkat, és azt nem elvetni kell magunktól. Bátorítalak benneteket arra, hogy járjunk ezen az úton. Bátorítsuk erre egymást, amikor a másiknak az öntörvényűsége a napnál is világosabb. Fegyelmezzük, figyelmeztessük egymást, ne tedd ezt, mert ez nem vezet a te boldogulásodhoz, a boldogságodhoz és a győzelmedhez, hanem engedjél helyette az Úrnak, Istennek. Hallgassál Jézusra, legyen ez a közöttünk lévő rend és fegyelem alapja is, testvérek, Isten törvénye minden időben, mert még az egyháznak is csak akkor van boldogsága és boldogulása, ha Isten törvényét nem csak tanítja, hamisítatlanul, tisztán, hanem ha Isten törvényét éli is. Segítsen arra bennünket az Úr, hogy olyan közösségé lehessünk egyre inkább, akik az ő törvényét magunkra vesszük, alkalmazzuk, és ezáltal válunk boldog bizonyságaivá Isten törvénye jóságának, Isten jóságának. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről most álljunk föl. És mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 236. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 236. dicséretünknek énekeljük az első három versét. Az első verse így kezdődik: mindenek meghallják, és jól megtanulják. Elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, Te vagy az, aki pontosan és nagyon jól tudod, hogy hol tart most a mi életünk. Mennyiben közeledünk mi Te hozzád, és mennyiben távolodunk Te tőled. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy mindaz a jó, amire vágyunk, amire szomjazik a mi egész életünk, az Te nálad van. És nem jó, ha nem Te nálad keressük, és nem Te tőled kérjük és fogadjuk el. Köszönjük neked, hogy beavatsz bennünket ebbe a titokba, mert ha nem beszélné nekünk erről, akkor egész életünk a hiába való keresgéléssel telne. Köszönjük, hogy jössz és emlékeztetsz bennünket arra, hogy mindaz, amit Te alkottál, mindaz a rend, a törvény, amit kijelentettél számunkra, bennünket hozzád segít közelebb. Köszönjük a Te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akin keresztül mindezt olyan nagyon egyértelműen, érthetően a tudtunkra adtad. Köszönjük, hogy tudhatjuk az ő feltámadását és megdicsőülését, jobbodon való ott létét. És köszönjük, hogy tudhatjuk azt is, ha engedünk Te neked, és a mi akaratunkat nem az öntörvényűség alkotására használjuk, hanem arra, hogy neked engedjünk, akkor vele együtt feltámadunk és élünk, sőt, uralkodunk is. Légy áldott, mennyei édesatyánk, hogy ki akarsz segíteni bennünket tudatlanságunkból és sok-sok hiába való kísérletünkből. Légy segítségül abban, hogy engedhessünk neked személyesen, egyen-egyenként mindannyian, és így formáld a mi közösségünket is olyan közösséggé, ahol alávetjük magunkat a Te törvényednek, a Te rendednek, a Te akaratodnak, hittel, tudva, elfogadva, valva azt, amit énekeltünk, hogy tudnélik, Te nélküled nincsen segítség és idvesség. Kérünk így Téged a mi népünkért, köszönjük népünknek alkotmányát, mindazon törvényeit, amelyek szinkronba vannak a Te törvényeiddel. Kérünk Téged, adjál minél több elkötelezett embert, aki szeret Téged és törvényeidben nem legyőzendő akadályt lát, hanem látja az eszközt, ami jövőnkre és boldogulásunkra nézve. Akik látnak téged annak, aki te vagy, mindenható és örök Istennek. Adjad, hogy legyenek ilyenek, akik a mi népünk előtt járnak, és áld meg azokat, akik így vannak most is előttünk. De még inkább arra kérünk, hogy tégy bennünket is ilyen emberekké, családunkban, gyermekeink, unokáink előtt, azokban a közösségekben, amelyekhez tartozunk. Kérünk téged, Urunk, hogy őrizd, védd a mi népünket, nemzetünket, ha lehetséges, hozzál békességet, nyugalmat erre a világra, de leginkább abban segíts bennünket, hogy mindig készek és készek legyünk arra, hogy bizonyságot tegyünk a bennünk lévő reménységről, arról a szent ismeretről, amelyet tőled vettünk. Tégy bennünket hiteles, hívő emberekké a világ előtt. Amen. Most kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt egy percben. Értek testvérek, folytassuk imádságunkat közösen, helyünkről fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, amint azt hirdettük, és látjátok is az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik ismerik bűneiket, bánják azokat, készek azokkal szakítani, mindazokat, akik hisznek és szeretnének hitükben megerősödni, és a mi egyházunk rendje szerint ez asztalhoz járulhatnak. Mindazokat, akik nem maradnak tovább velünk az úrvacsorai közösségben, a himnusz eléneklése és az áldás vétele után elbocsájtjuk, Isten áldja meg őket, életüket, nem csak ezen a mai napon, hanem az elkövetkezendő időben. Legyen az Úr velünk és maradjon közöttünk. Énekeljük tehát nemzetünkért fohászkodva most a himnuszt.
Küzdelenséggel.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.